Hideg tust vett, aztán lefeküdtek, de véghetetlenül nyugtalan volt. Egy pillanatra sem tudott aludni. Nem értette ezt a mai napot, mi volt, s mi lesz. Jó volt, hogy így történt, mondta magában, s lassan és fáradtan fogalmazta a gondolatait. Nem az én számomra való a görbeút, a ravasság, a becstelenség. Nekem egy utam van, az életben egy, az egyenes út, az igazság és a jóság útja. Ezek a ravasz öregek, ezek a zsíros, hájas hízelgők, ez az egész világ valami undorral töltötte el. Milyen üres volt az éjszakája, milyen fölösleges dolgokról beszélt mindenki, akár kivel állott is szóba. Magdaléna, a moziról a végén. Na, ez szépen sikerült. De legalább látta őket egy rakáson. Itt voltak a hatalmasok. Ezeknek a kezében vagyunk. Hát nem kell egy új világnak jönni. Nem kell leváltani a régi világnak ezt a tömegét, amelyik beleszületett, belenőtt és benne él a hatalomban. Nagyon keserves és nagyon romboló gondolatai voltak. Talán a Katzenjámer, mondta magában, ha az embernek rossz a gyomra, akkor nagy moralista lesz belőle. De viszont hallatlanul kíváncsi volt a mai napra, hogy fog szembenézni ezekkel ma a hivatalban. 8 órakor már ment a városházára. Még senki sem volt bent, mikor ő az íróasztalhoz ült, szinte röstelte, hogy már itt van. Hiába vagyok itt, mondta magában, mit tehetek. Oly tehetetlenül ült, hogy nem volt kedve egy aktát a kezébe venni. Megjött Péterfi doktor, beköszönt, ő mosolyogva nézett rá, aztán nem szólt, ott ült tovább a helyén. Fáradt volt. Gondolatai össze-vissza kóvályogtak. Egyszer csak feldúlt arccal lép be Péterfi doktor. Kérlek alásan, főügyész uram, itt az éjszaka valaki járt. Megdöbbenve nézett rá. Hogy érted azt? Minden fel van dúlva, minden szét van forgatva. Pista a Wertheim szekrényre nézett, ott állott az bezárva szilárdan. Mi ez? Valaki betört volna? Nem merte folytatni a gondolatát. Az asztalán rend volt, de egy pillantásra látta, hogy az aktái nem azon a helyen vannak, ahová tegnap tette őket. Ami a bal oldalon volt, a jobb oldalra került, pedig a jobb oldalon vannak az elintézett ügyek balról, amik most vannak munkában. Hirtelen felállott, és elővette a páncélszekrény kulcsait. Kinyitotta az ajtót, és belenézett. Pénz nem volt a szekrényben, csak bizonyos fontos ügyiratokat tartott benne. Kiemelte a sertéstenyésztő aktacsomagját, szét volt nyitva, ki volt bontva. A könyveket is átvizsgálták, mondta Péterfi doktor. Itt felejtették a számadataikat, apró jegyzeteiket. Pista elsápadt. A rovancsolást az éjjel megcsinálták. Ezért nem volt szabad neki elmenni a boronkai házból. Ezért volt megijedve Kardics bácsi. Várni kellett, míg Kejék Imrike vissza nem jön. Mikor végeztek az őszobájában, folytatták a dolgot a polgármester irodájában. Azért volt világos még akkor is, mikor szédült és vértódulásai voltak. Betörés, rablás, hivatalos hatalommal való visszaélés, violencia, erőszak, lopás, betöréses lopás. S a belégek otthon vannak a lakásán, azokat hazavitte tanulmányozni a vádirathoz. Tehát a vizsgálat boronkaira nézve szerencsés lefolyású volt, mert semmi kompromittáló a könyvekben fel nem ismerhető. Szóval Boronkai megmenekült. A miniszter kedvező információt kap felőle. Neki szédült az asztalnak, ezek vele elbántak. Nézte, csak nézte a szekrényt. Ez micsoda revolver? Ezt ezek hagyták itt? Emelte fel a szekrény aljából a revolvert. 5 golyó volt benne, barzongott. Mi ez? Talán gyilkosságra is el voltak készülve? Péterfi megnézte. Nem, azt hiszem ez a Makróci főügyész úr revolvere, az maradt itt. Visszatette a revolvert. Most mit csináljunk? Péterfi doktor hallgatott. A száját elhúzta. Ismeretlen tettesek ellen, de nem ismeretlen. Nagyon is jól tudják, kik ellen kellene. De hogy lehet az? Mondta halkan. A kulcsok nálam vannak. Péterfi egészen néma volt. Hát jó, idegen nem járhatott itt, Semmi nyoma az erőszaknak. Minden esetre jelenteni fogom azonnal. Olyan izgalom volt benne, hogy minden idege reszketett. De nem soká kellett haboznia, a polgármester éppen üzent érte. A hajdú jött, hogy ő méltósága hivatja. Na hát, mostan leszámolunk. A polgármesteri fogadóterem küldöttséggel volt tele. 200 szegény tanyasi állott ott köztük, Martini doktor. Martini rögtön hozzá sietett, és elmondta, hogy már voltak is bent a polgármester úrnál, de a szegény emberek nem akarnak eltávozni, míg írásban nem kapják meg a bérkifizetési halasztást. A titkár sietett be. Kedvesem, mondta a polgármester, ezeknek a dolgában dönteni kell valahogy. Nézte ezt az embert. Milyen higgadt, milyen nyugodt, milyen rendben van. Hogy lehet ezeken behajtani a hátralékot? Hogy lehet behajtani? Most volna jó, mondta érdes hangon. Ha már megvalósította volna a város a bokortanyarendszert, akkor nem laknának szanaszét 20 négyzetkilométer, hanem együtt lennének a vasút mentén, meg lehetne fogni őket. Hogy tud ilyen nyugodtan ülni? Hát nem retteg, hogy az első kérdése az lesz, mi történt az éjjel? Mondd csak, Pajtikám, mondd csak, folytasd. Már több ízben volt szó erről a rendszerről, de sohasem látták be a közgyűlésen annak a hasznát, ha bokortanya településre köteleznék a kisbérlőket, mert mindig rosszul állították be a dolgot. Mindig csak azt mutatták meg, hogy mennyibe kerülne a városnak az új berendezés, de arról sohasem beszélt senki, hogy milyen előnyt jelentene a dolog a városnak. Kélek alázattal, méltóságos uram, nincs az Istennek annyi csendőrje és rendőrje és végrehajtója, hogy ezeken be lehessen vasalni a hátralékokat, vagy hogy kitelepítéssel elégtételt vehessen magának a város. Mert hogy lehet őket kitelepíteni? Kirakni a mezőre? Nem is szólva arról, hogy ebben az esetben egy szociális forradalom törne ki, amely a pesti sajtót is alaposan megmozgatná, s a várost a legrosszabb színben tüntetté fel az egész ország előtt, úgyhogy a kormányt is beavatkozásra kényszerítenék. De tegyük fel, hogy már megvolna valósítva bokortanya rendszer, abban az esetben játszva lehetne megoldani a kérdést. Először is kezünkben volnának állandóan, és nem volna lehetséges, hogy éveken át hátralékba maradjanak, de még a tömeges áttelepítés is játszva lenne megoldható. Ha a telepesek nem volnának szétszórva 20 négyzetkilométeren, hanem mondjuk 10 tanyabokorban volnának elhelyezve, akkor csak 10 teleppel volna dolgunk, egyik napról a másikra ki lehetne őket cserélni. Ha másképp nem megy, a város maga behordhatná őket, és elhelyezné szükséglakásokban, és a helyükre be lehetne állítani a legrövidebb idő alatt másik 200-200 családot, jelentkező van elég. Nem rossz, nem rossz, nézd csak. Felállott, oda ment hozzá, és megveregette a vállát. Nagyon okos, és látod, ez neked nevet adna. Persze, nem kell azt az utilitárius szempontot hangsúlyozni. Nagyon egészségesnek találom, csak kicsit bonyolult. Ezt össze kell kötni ugye a tanyai vasúttal. Amint a vasút meg lesz építve, azonnal el lehet rendelni ezeket a bokrokat, vagy hogy mondod, a vasút mentén kell megépíteni, nem? Abban az esetben még a fuvar kérdése is megvan oldva. Látod, hogy ez eddig senkinek sem jutott eszébe. Ezek a szegény végrehajtók úgy sem bírják a strapát, na és a város nem bírja a sok fuvar költséget. És milyen szépen fog kinézni a puszta, ha egyszerre, mint a földből, úgy nőnek ki a tanyafalvak a vasút mentén. És minden faluba fel lehet állítani a tanyabírórendszert, gazdasági ellenőrmódszert, számon tartani az egyes gazdáknak a gazdálkodási módját, és felelősségvállalás az adó és a bérletek beszolgáltatásáról. De hát, mibe fog ez kerülni? Semmibe, mert a telepesekre át lehet hárítani a települési költségeket. Persze. Tűnődve nézett maga elé. Beszélni kell az Alispán úr unokaöccsével. Felvett az asztalról egy vasúti teherárú ívet, azt nézegette, aztán lassan szótagolva beszélni kezdett. Csupa rokon az egész világ. Mindenfelé csak rokonok. Mindenkinek van egy szegény rokona, akit el lehet helyezni. Azok aztán, ha már benne vannak az állásban, semmit se csinálnak, se gondolatuk, se ötletük, se szorgalmuk tovább nincs. Én halálosan ellensége vagyok a rokonoknak. Ez a rák fenéje az egész magyar életnek. Mióta itt ülök ebben a székben, csak ez a bajom. Egész szépen lehetne gazdálkodni, ha az a sok rokon nem volna, s mindeni rokon, s mindenkinek van rokona. Hát mondd, az én fejem az sem káptalan, s a hivatalnokaim gyermekei felnőnek, akkor nekem meg kell tudni, hogy ki kit vett el, ki kihez adta a lányát, ezeknek gyermekei lesznek, azok a gyermekek nőni kezdenek, betegségeken mennek, hát aztán iskola következik, azt valamennyit be kell rakni az iskolába, s ha rosszul megy a tanulás, segíteni kell. No, aztán ezek megint elkezdenek házasodni, és megint bővül a rokonság, mert egy házasság ránk szabadít megint új és új családokat. Azt mind ismerni kell. Jönnek hozzám a tisztviselők, és elkezdenek nekem beszélni a Mariskáról, meg a Juliskáról. Hát, hiszen ismerem már, mondtam. Már ezen a címen segélyt kapott, tehát tudom. Mit szólok hozzá, hogy a Janikának zenei talentuma van, ösztöndíj kellene neki, a Péterkének a katonai iskolába kell bejutni, a Palika sikkasztot ki kell húzni, hogy én ezt meg kell hallgassam, mert ez engem érdekel, ahogy engem érdekel. A főügyész álmélkodva hallgatta. Mit nevetsz? Mondta a polgármester. Mindnyájan belekerülünk ebbe a malomba, hallom, már neked is szépen jelentkeznek a rokonaid. És az ívet nézegette. A főügyész fölijedt. A polgármester folytatta. Jön a Jani bácsi, hallom, édesöcsém, hogy fölvitte az Isten a dolgodat, segíts rajtam, mert olyan nyomorban vagyok. Jön a Kati néni, édes fiam, hallom, hogy neked a jó Isten felvitte a dolgodat, segíts rajtam. Jön a Berci bácsi, azonnal legelsőnek jelentkezik, édes fiam, mindig jóban voltam az édesapáddal, szegénnyel, a legjobb barátok voltunk. Itt van ez az én szénbányám, vedd meg, milyen jó lesz ez a városnak. A főügyész kezdett rájönni, hogy valami történt, és ilyetten hallgatott. Hát, jó a szén, nem arról van szó. Aztán eddig is a főügyész rokona szállított. Változott a főügyész, a rokon az nem változott, a főügyész rokona szállít ezután is. Más a kutya, de az őrve ugyanaz. De mi lesz Kati nénivel? Kati néni is, kiáltott fel rémülten a főügyész. A polgármester nevetett. Látod, minden családban van egy Kati néni, s minden Kati néninek van 9 unokája. Hát nem lehet az ember kegyetlen, nem mondhatja a rokonoknak, hogy halljatok meg. Szíve van az embernek, kivált itt nálunk, Magyarországon, hiszen nálunk az egész élet a nemzetségi szövetkezeten áll és nyugszik. Honfoglaláskor kiosztotta Árpád apánk az országot a rokonok, s a rokonok rokonjai közt. Azóta itt csak a rokonsági viszonyok uralkodnak. Nagyobb vétek nincs, mint hogy a rokon kiessen a hatalomból. De azért, édesem, néha idegennek is kell valamit juttatni. A főügyész arca égett a szégyentől, nem bírt rájönni, hova vág ez. Ám a polgármester nem hagyta sokáig zavarban, szépen, simán, kedvesen, kedélyesen kimondta. Nézd csak, Pajtikám, elárulok neked egy titkot. Én már 30 éve ülök ebben az öreg házban, ebben a székben. Ma én vagyok a legöregebb polgármester ebben az országban, nem árt az, ha ti, fiatalok, megértitek, hogy minek lehet tulajdonítani ezt a hosszú közéleti munkát. Miért nem buktam én meg soha? Pajtikám, körülnézhet az egész városi vezetőség listáját. Ennyi idő alatt soha én a rokonaimat el nem helyeztem a városnál. Jó rokon voltam mindig. Ahogy tudtam, gondoskodtam szegényekről, adtam nekik pénzt, szereztem nekik állást, de 30 év alatt soha senki nem vághatta a szemembe, hogy a testvérem főügyész, alügyész, tanácsnok, városi ember. Ezt nem. Ezt soha. Én nem szállítottam a városnak, se az öcseim, se a bátyáim, se az unokaöcseim, se a vejeim, se a sógoraim, sem azoknak semmiféle pereputja. Méltóságos uram, ha a Berci bátyám jelentkezett a szénnel, ezennel visszavonom a támogatásomat, amit... Dehogy vonod vissza, szén jó, s ha jó a szén, és amíg jó a szén, addig mindegy kiszállítja. No, meg aztán el is van intézve a dolog, ez nem volna férfias, és nem volna következetes, és nem is volna hasznos, mert hiszen... te magad sem jársz rosszul. A főügyész úgy pirult, hogy már égett a füle is. Arra céloz a polgármester, hogy ő 20 percentet kap a Berci bácsitól, hogy az első 100 000 pengőből 20 000 jár neki. Te nem vagy polgármester, neked sokkal egyszerűbb a dolog. Téged nem fog számon kérni senki, míg a szén jó. Én nem vagyok ellene a rokoni dolgoknak, csak a magam részére nem szeretem. Na, én a hivatalnokaim rokonait megbecsülöm és ellátom. Utálom, hogy mind ismerni kell, hogy az olyan természetes magától értetődő, hogy nekem mindről gondoskodni kell, de nekem semmi kifogásom ellene, hogy ezután a Berci bácsit kell ismernem a Samu bácsi helyett. Méltóságos uram, várj csak, mindjárt beszélhetsz, pajtikám, csak hadd fejezzem be. Én csak éppen annyit akarok mondani, és semmi mást, hogy a rokonoknak élni kell, de azért a nem rokonoknak is meg kell élni. Utóvégre olyanok is élnek a városban, akik nem rokonok, sőt, ezek vannak többen. Mert ugyebár, ebben a városban 86 000 ember van. Mind a 86 000 mégsem rokon, és nem lehet elvenni attól sem a jogot, hogy megéljen, aki senkinek se rokona. A főügyész hallgatott. Miért éppen ez a szegény holub? Csak azért, mert nem rokonom, és nem ismerjük, hogy közelről a dolgait, mint a rokonét. A főügyész felpattant, mintha villám csapott volna be. Tehát a holub ügyről van szó. Az ellopott tervrajzokról akar vele számolni a polgármester. Na jó, hát kezdjük a párbaj. Méltóságos uram! Elhallgatott, mert hirtelen nem tudta pontosan kifejezni magát. Szinte zavarta, hogy most a polgármester is hallgatott, és látszott rajta, hogy várja a feleletet. Méltóságos uram, én nem kívánom, hogy ez a szegény holub és társacég tönkre menjen. Én tudom, hogy a sertéstenyésztő neki 600 000 pengővel tartozik. Ha ezt a pénzt megkapná, akkor nem volna semmi baja. És ezt a pénzt nem kapja meg. Nem kaphatja meg, mert nincs miből, pedig a szentkálnai birtok is túl van terhelve, és egy csőd esetén az egész szentkálnai cég elúszik, és egy 100 éves cég megszűnik, és a tagjai mehetnek a város vagy az állam nyakára. Nem aggódom, mert az az összeköttetés, amit 100 év alatt szereztek, fenn fogja tartani őket. Nem tudom, az állam nem fogja-e szanálni, vagy a vejét nem viszik-e be államtitkárnak. Nagyon derék ember is jól ért a közgazdasághoz, és beszélni is tud. Úgy. Neked érzéked van a közdolgok iránt. Tehát a holub és társa cégnek sem kell tönkre menni. Folytatta kicsi több önuralommal a főügyész. Bár úgy vagyok értesülve, hogy ránézve inkább presztízs kérdés ez a dolog, de annak, hogy kimásszon belőle, nem az a módja, hogy beküldje hivatalnokát a városhoz, és a beküldött pályaművekből kiírja a tételeket, és akkor egy olcsóbb ajánlatot adjon. Nem ez a módja, polgármester úr, mert ha ő már itt tart, akkor ő már nem idegen, hanem rokon. Ha nem vérségi alapon, a pénz befolyása alapján lett rokon. Tessék megtalálni a sertéstenyésztő felszámolásának egy olyan módját. Talán meg is van már a megoldásod. Mondom, hogy neked kiváló koponyád van, kedvesem, és nagyon alkalmasnak látszol arra, hogy nagy koncepciókkal elhárítsd a bajokat. Ez, ha jól tudom, már a harmadik gondolat, amit ilyen rövid beszélgetésben fölvetsz, ami alkalmas arra, hogy olajjal szelidítse le a háborgó hullámokat. Igen, nekem volna erre egy koncepcióm, amit az este Kardics bácsinak el is mondtam, sajnálom, hogy nem referált róla. Tehát, nézett rá a polgármester, véghetetlen gyöngétséggel és szeretettel. Úgy gondolom, hogy a sertéstenyésztő a mai formájában egyrészt elvesztette vitalitását, mert azok, akik az élen állottak, kimerültek anyagilag és így szellemileg is, de másrészt összeférhetetlen is a város által alapított részvénytársasággal, hogy ő bocsátkozzon alkuba a várossal. Tehát alakítani kell egy szindikátust, amelyik megvásárolja a sertéstenyésztő részvényeit. Ad érte egy csekély összeget, viszont átvállal a természetben levő értékek fejében egy olyan részt az adósságból, amit továbbadható. Így esetleg Szent Kálnait meg lehetne menteni annyira, hogy létezni tudjon, és az általa vállalt holubféle adósságokat prolongálhassa. Nagyon érdekes. És a polgármester egyet mozdult a székén. Persze, persze, szabad kézből ugyanúgy megveheted a sertéstenyésztőt, mint a boronkai villát, nem? Hallgatott. Mi ez? Már nyílt gúny? Idegei pattanásig feszültek. Csak az a kérdés, hogy volna-e elég pénzed a részvényvásárlás rádeső részletének lefizetésére. Hallgatott. Persze, úgy tudom, 15 000 pengő követelésed van a takaréknál. Egy pillanatig gondolkozott. Igen, mondta elszántan. És egy 20 000 pengős tételre van kilátásom. Akkor pedig együtt volna a 100 000 pengőnek az egyharmada. Még maradna is valamicske. Nevetett fel önkéntelenül is igen vidáman a polgármester. 33 1/3, tehát valami 1700 pengőd még maradna is. Na igen, az is jó. Az is jó volna. Csak hát a Bibi ott van, hogy a Berci bácsi szene... A főügyész megszédült. Hát persze csak abban az esetben, ha a Berci bácsi prima szenet tud szállítani. Szólt. Igen, hát az igen. Berci bácsi az prima szenet tudott szállítani.
Tudott?
Hát már itt a szén.
Hogyne. Berci bácsi az nagyon szorgalmas. Meglepő gyorsasággal megérkezett a szén. Éppen ma érkezett meg, éppen most telefonáltak, hogy a szén itt van, és hogy a szén prima.
És ez nagyszerű, hisz ez akkor úgy megy, mint a karikacsapás. A polgármester kacagott, s a műfogai csillogtak.
Ha, nagyon jó, minden úgy megy, mint a karikacsapás. Mit a karikacsapás, ez nagyon zseniálisan fejeztett ki, pajtikám. Tehát te 3 elsőrangú tervezt mondasz nekem. De első az, hogy rekapituláljuk a dolgot, hogy a bokortanya rendszert azért kell életbe léptetni, hogy a kisbérlőket könnyebben meg tudjuk fogni. Nagyon zseniális, de nem nagyon népszerű. Mert kérlek aláson, ha azt mondanám, hogy a modern szociális követelmények miatt kell megvalósítani a falutanya rendszert, azért kell életbe léptetni, hogy a kisbérlő azzal az ideával lépjen ki, hogy nem a higiénia, nem a kultúra, nem a nép jólét miatt, hanem csak azért, mert így könnyebben a markunkba kaparinthatjuk az egész bandát, azt az 1000 vagy 2000 családot, akik kisbérletet vállaltak a városnál. Nem gondolom, hogy ez igen népszerű lenne. Már tudni illik, ez a szempont.
A főügyész ellenségesen nézett a polgármesterre.
A másik terv, amit felvetettél, hogy a szentkálnaiakat úgy kell megmenteni, hogy a fiút az állam vegye magához, mint mondjuk államtitkárt, itt is csak éppen a szemponttal van baj, mert ha ez tényleg megtörténik, Istenem, legfeljebb a kormány bölcs, és a kormány ki tudja választani az odavaló embert. The right man on the right place. Ez a kormány dolga, de hogy elorról placíroztassék ez a terv. Ez nem látszik eléggé népszerűnek. Én e pillanatban csak a népszerűség gondolatára fektetem a súlyt.
Újabb kínos szünet. Nem is álmodta, hová akar kiukadni a polgármester a maga síma mosolygásával.
A harmadik terv. Az aztán mindennél kolosszálisabb, hogy egy konzorcium vegye át mondjuk bruttó 700 000 pengőjét, mert ugye úgy kontemplálod, 100 000 pengő a részvénypaket, 600 000 pengő az átvállalt adósság, és akkor a városnak a nyakába sózni ezt a bóvlit mondjuk 1 millióért. Amikor is a 3 tag mindenike kereken 100 000 pengőt kereshet, ez legkevésbé népszerű, hasznos, nem mondom, különösen hasznos a 3 vállalkozónak, de a közvélemény mindjárt Panamát szimatol. Ó, én jól ismerem a közvéleményt, az ellenzéki vezér pajtikám az csak addig ellenzéki vezér, amíg nem keres, abban a pillanatban, mikor keres, abban a pillanatban meg van vesztegetve a közvélemény szemében.
A főügyész most már elsápadt. Nem értelek, méltóságos uram, morogta.
Vizsgáljuk csak meg a dolgot. Ez nem megy csak úgy suba alatt. Ez a közvéleménynek szava van. De még mennyi szava, kedves kopócskám, hogy bele fognak ebben nézni. De nem baj, csak az a szén.
Miféle szén?
Berci bácsi szene, tudnélik a Berci bácsi annyira félt, hogy esetleg nem fog megfelelni a szén, amit az ő kis bányája termel, a tufa, a gyenge barna szenecske, ami nem ég meg a mi kazánjainkban, vagy ha belerakjuk egy fűtés után medvét fog, és akkor kalapálhatjuk a kazánokat. Szóval a Berci bácsi vett 2 vagon szenet a Salgótarjáninál, és azt szállította le.
Mintha az egész roppant ház rászakadt volna a főügyész fejére. Egyszerre elvesztette a lélegzetét, és halotti sápadtság s halálvrejték borította az egész testét. Hosszú idő múlva csak annyit mondott. Ez ki van vizsgálva?
Igen, pajtikám, Máté, a gazda elutazott a Berci bátyát bányájába, mintát hozott abból a szénből, amit ott tényleg bányáztak, és elkísérte a Salgótarjáni szenet idáig, és már át is vette. A vagonokon még most is rajta van a Salgótarjáni feladó cédul, amit elfelejtettek lekaparni.
A főügyész a 2 tenyerébe hajtotta a fejét.
Homályosan felvillant előtte, hogy mennyhért öccse azt mondta, hogy Berci bácsira vigyázni kell, hogy Berci bácsinak még soha se sikerült tisztán semmi, valami ilyet. Forgott vele a szoba, s látta, hogy vége, hogy mindennek vége. Már nem is hallotta, amit a polgármester beszélt, csak azt a szót hallotta. Ja, a rokonok, a rokonok. Most mi lesz?
Hirtelen felugrott, és magánkívül kiáltotta. Az éjjel betörtek a hivatali szobámba, feltörték álkulcsal a Wertheim szekrényemet, és kifosztották a sertést tenyésztő aktákat.
Betörtek, feltörték, kifosztották. A rovancsolás volt az én parancsomra.
A kulcsok nálam voltak.
A másod példány, mert az első példányban nálam vannak.
És az asztalról felvett 2 összekötött Wertheim kulcsot.
Az az én szekrényem, főügyész úr, csak ott helyeztettem el a főügyészi helységben.
Erről nem volt szó az instrukciók közt.
Jelentéktelen dolog. Arról sem volt szó a javaslattételnél, hogy a Berci bácsi a Kalács bányából Salgótarjáni szenet fog szállítani.
Le volt ütve, mint egy bölény, halálos csapással, visszazuhant, és nem bírt megmozdulni, és nem bírt lélegzeni. Összeomlott a világ, nincs többé felemelt fej, nincs többé terv és remény, nincs többé élet. Érezte, hogy körülötte fenevadok vannak, és ő balga még azt hitte, hogy farkasabb lesz a farkasoknál. A kezében érezte az egész várost. Most aztán lent van a földön, a sárban, becsületes neve Piszokban. Kellett ez neki? Sietett? Vannak dolgok, amivel sietni kell, vagy semmi se lesz belőle. Kelepcébe csalták? Lehet. Nem volt óvatos? Nincs hozzászokva, hogy gazemberekkel párbajt vívjon. Felnézett, vagy csak a szemét emelte fel. A polgármester nem nézett rá, nagykeretű szemüvege ott volt az orrán, s valami írást nézett. Talán ő rá vonatkozó akta. Vagy ő már annyira el van intézve, hogy többet nem számít ennek, ha itt van, vagy ha nincs itt. És most mi lesz? Linát érezte ebben a pillanatban, menjen haza és mondjon el neki mindent, vagy ne mondjon semmit, csak annyit, hogy Berci bácsi, s Lina már mindent tudni fog. Felelős ő azért, hogy Berci bácsi. Egy becsületes, ártatlan ember került a gazok közé, s kiderült, hogy vagy azok, vagy ő. Egy tisztességes embert nem tűr meg az élet. S vajon tisztességes ember ő? Nem azt akarta, amit csinálnak. Milyen jól belelátott ez a vén. Ismeri az efféle gondolatokat. Úgy jár a csapáson, mint a róka. Mindent egy pillanat alatt megért, és mindent kiszagol. Szinte imponál neki. 38 éve itt tud ülni. Most elkapta az ő gondolatait, és meg fogja csinálni. Meg kell csinálnia, mert más kivezető út nincs. Nem bánja neki már mindegy, ő már halott. Le van leplezve, irgalmatlanul, könyörtelenül, lóra ült, a ló levetette, vonatra ült, a vonatról lesiklott, a kerekek most gázolnak át rajta. Érzi, ahogy a csontjai töri, zúzza a gép. És csak ül. A fiai. Kezdik ott, ahol ő a szegénységben, a vergődésben, talán valamelyiknek sikerül újra felkapaszkodni, s akkor a többi ránehezedik, neked az Isten felvitte a dolgodat. Segíts! Tehetetlenül ült a nagy fotelben, elveszve úgy ült, mint amikor betegen ült az édesanyja ölében. Odaejti a fejét a bőrtámlára, s a szoba lassú forgással jár körülötte. Ennyi az ember. Ennyi az élet. Ilyen hamar ki lehet végezni valakit. Hát tapossanak rá, temessék el, rúgják meg a sírját. Linának tanítónői diplomája van, talán kap egy kis állást, kiad egy szobát. Azt a sarokszobát el lehet venni, diákokat kaphat, takarítani fog rájuk. Linában van akaraterő, s az, hogy neki kell gondoskodni a gyermekeiről, megacélozza. Vigyázzon magára, szívem! Honnan gondolta, hogy érezte meg, miért rémült el, hogy baj van, hogy ő bajokban evez, mikor ő maga még akkor nem is sejtette? Újra rápillantott a polgármester arcára, az komolyan dolgozott. Ceruzával jegyzeteket csinált valamire. Hogy tud dolgozni? Hogy bírja az ősz fejével? Eszébe villant, hogy volt egy gondolata, hogy a polgármester öreg, nagyon öreg, új polgármesterre lesz szükség nem sokára, s akkorra neki vagyona lesz, tekintélye, befolyása, népszerűsége. Hogy vissza tudott fordítani mindent ez a vén? Szemtől szemben úgy csoportosította a dolgokat, hogy minden halálosan népszerűtlen, vagyis, hogy ő neki minden gondolata gazság. Talán. De ezeknek a szája íze szerint akarta tálalni a dolgot, mert hogy érthették volna meg másképp? És milyen jól megértette. Hallatlan, hogy ő kerül abba a helyzetbe, hogy népnyúzónak és panamistának tűnjön fel. Csak ült és lehúnyta a szemét, és csak hallgatta a vérezuborgását. Fel kellene állnia. Az asztalra kellene ütni, a pofájukba kellene ordítani. De mit? Minden ellene szól, s mindenek fölött Berci bácsi. Vörös fények, feketeség, mindennek vége. Itt nincs segítség, s minek is, mikor oly utálatos az élet. Nem érdemes élni, hányás inger. Mikor ő tiszta és becsületes, nem kell becsület. Születni kell a rosszra. Nem lehet csak úgy véletlenül gazembernek lenni. Azt régen kellett volna elkezdeni még gyerekkorában. Na, mindegy. Kiégett egy lyuk az életén, s Magdaléna le fogja söpörni az emlékét is. Egy panamista nem méltó, hogy... A polgármester most felnézett. Valami hideg idegenség volt a szemében. Meglepetve nézett ő rá, hogy még mindig ott van. Felállott. Valamit akart mondani, de nem jutott eszébe semmi. Meghajtotta a fejét, és elment. A polgármester nem szólt, nem köszönt, nem volt kedves szava, nem mondta, hogy szervusz, pajtikám. Mintha idegen lábakon járna. Igen, mióta itt ilyen bent van, idegen lábakon jár. Elment, és az ajtó bezáródott utána. Kis idő múlva Kardics bácsi jött át a másik szobából. Kélek alással, mondta, vacsorára Szent Kálnaiéknál el ne felejtsd. Hát dehogy felejtem, dehogy is felejtem. Kardics bácsi kezet nyújtott. Fényes voltál. A polgármester levette a pápa szemet az orráról, letette, és akkor odaadta vékony, megaszalódott száraz kezét. Felséges voltál, kedvesem, mondta Kardics bácsi, és zsíros arca hízelgőn meleg volt. Én azt hiszem, hogy ez az ember, mondta a polgármester, és míg egyik keze ott maradt a Kardicséban, nem akarta elengedni, a másikkal a szakállát símogatta. Én azt hiszem, ha ez az ember holnap visszajön, akkor ez egy igen hasznavehető ember lesz, mert kélek alásom, hosszú pályám alatt alig találtam még valakit, aki ilyen hamar és ilyen kitűnően beletanult volna a dologba, azzal a szindikátussal nagyon jól meg lehet oldani a kérdést. Az egy zseniális gondolat, és természetesen Természetesen nála nélkül nem lehet megcsinálni, mert hát aki ilyen jól látja a dolgokat, ugye azt nem lehet nélkülözni. Az nagyon jó. Mondhatnám, nagyon jól van megfogva a dolog. Kardics eleresztette a polgármester kezét. Igen, és tényleg elég három ember, mondjuk a vőd, meg én, nem személy szerint, hanem talán inkább a Henrikemmel is, és ez. Ebben a pillanatban Péterfi doktor rohant be fejvesztetten.